Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor a gyermek Jézus szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétonő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is oda ment, dicsőítette Istent és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Igen érdekes, hogy Szent Lukács evangéliumának elején az Úr Jézus gyermekségének történetében viszonylag sok profétát, proféciát és profétálást találunk. Profétának mondhatjuk Zakariást, aki a fiának jövőjéről profétált, miután megnyílt az ajka. De profétált a Szentlélekkel eltelt Erzsébet is, a szűzanya látogatása alkalmával, itt pedig az Aksimeon beszélt a gyermek és édesanyja jövőjéről, noha őt nem nevezi profétának az evangelista. Anna asszonyt viszont kifejezetten profétasszonynak mondja. A forrásaira utalt ezzel Szent Lukács. Igaz, egyikükkel sem találkozhatott, de a szájhagyomány akkor még tudhatott ezekről a személyekről. Az viszont tény, hogy ezek a fölkutatott személyek a maguk proféciáival megalapozták azt, amiről az evangelista bevezetésében szólt. Valóban gondosan a végére járt a történteknek. Lényeges különbséget látunk Keresztelő János születésének csodái és az Isten fia megszületésének eseményei között. János csodálatosan született, de ezek a csodák körülötte történtek. Idősödő édesanyja minden komplikáció nélkül hozta őt világra. Talán még szűzanya segítségével is, hiszen ő vagy 3 hónapot Zakariás házában töltött. De csodaszámba ment a névadása is, ami feloldotta Zakariás némaságát. Mi lesz ebből a gyermekből? Kérdezték a szomszédok. És ezek után szinte semmit sem tudunk, sem az ő, sem a családja sorsáról. Majd csak a pusztai működéséről ír Szent Lukács. Ezzel szemben mondhatjuk, az Úr Jézus születése szinte titokban történik, vagy legalábbis rendkívüli körülmények nélkül. De Isten mégsem hagyja, hogy a fia úgy lássa meg a világot, mint egy szám kivetett. Bár odahagyta isteni dicsőségét, az atya apró kis kedveskedésekkel veszi körül e világi módon a földre érkezését. Ilyen a pásztorok váratlan megjelenése a betlehemi barlangnál. Az atya, mint egy dicsekedve, hírül adja a kicsinyeknek, vagyis a pásztoroknak, az egyszerűeknek a fia megszületését. És az angyal nem kertel, hanem világosan megmondja a gyermek jövőjét. Megszületett az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Hasonló kedveskedő mozzanat az, ami a templomi bemutatás alkalmával történik. Megjelenik Simeon, akinek ez az alkalom volt életének vágyott teljessége, és fogadja őt Anna próféta asszony is, hogy beszéljen róla. Simeon szintén egyértelműen megmondja a kisded jövőjét, világosságul a pogányok megvilágítására, és dicsőségére népednek, Izraelnek. Anna asszony szavairól csak annyit tudunk, hogy magasztalta Istent és beszélt róla. A különbség a két gyermek megszületése körül nyilvánvalóvá teszi, az egyik Isten kegyelmének kiválasztotja, míg a másik maga a kegyelem. Szokatlan, hogy az Úristen egy prófétasszonnyal is megerősíti a kinyilatkoztatását. Igaz, néha az Ószövetségben is előbukkannak prófétáló nők. Sőt, talán az is lehetséges, hogy sokkal több nő kapott ilyen kegyelmet Istentől, mint amennyiről a Szentírás említést tesz. De éppen nő létükre kevesebb figyelmet kaptak, és így nem kerültek be az üdvösség történelmébe. Az tény viszont, hogy az Újszövetségben sokkal többször szerepelnek, mégpedig fontos események részeiként a nők. Nem csak mint édesanyák kerülnek előtérbe, hanem mint az Úr Jézusról gondoskodók, vagy éppen a tanítványok, mint Márta és Mária, sőt, mint a föltámadás első tanúja Mária Magdolna. Éppen erről szól Szent Pál, aki a Galatáknak írt arról, hogy Krisztusban nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan egy személy vagyunk Jézus Krisztusban. Így érthető hát, hogy Isten ezt a nagyon buzgó és Istennek szentelt életű özvegyet is arra méltatta, hogy megláthatta az üdvözítőt és beszélhetett róla. Az evangelistának éppen ez a megjegyzése elgondolkodtató, beszélt róla. De hiszen nem is ismerte, nem is tudott eddig az eljöttéről. Nyilván a Szentlélek működése, amit mondott. Az, aki böjtölt és imádkozott, és szinte el se hagyta a templomot, buzgóságával kiérdemelte, hogy kinyilatkoztatást kapjon az üdvösség tervéről. Mit is mondhatott? Elsősorban azt, hogy honnan tudta meg mindazt, amit mondott. Tehát Isten nevében beszélt, nem pedig valami a kisgyermekért való rajongás lelkesítette a szavait. De arra is hivatkozhatott, hogy Isten hozta tudomására, most kell a templom kapujához mennie, és ezt a pólyás gyermeket kezébe véve, vagy meglátva lesz majd az, akiről a proféták jövendőltek. Nagyon valószínű, hogy ő is a proféták szavaira emlékeztette a körülötte állókat, talán szó szerint is idézte őket, és a beteljesedésről beszélt, vagyis magyarázta a Szentírást. Egyébként érdekes az is, hogy az evangelista mennyire részletesen beszél a prófétasszony személyéről. Ha a neveket nézzük, azok maguk is proféciát adnak. Anna ugyanis annyit jelent, Isten kegyelmes. Fánuel jelentése, Isten világosság. A törzs neve, Áser pedig boldogságot jelent. Tehát egy olyan asszony beszél itt az üdvözítőről, akinek a családi származása is az Úristen jóságáról vall. Lehet, hogy ennek az asszonynak özvegységében éppen a saját neve sugallta, hogy teljesen Isten szolgálatára szentelje az életét. Minden esetre úgy tekinthetünk rá, mint azoknak az özvegyeknek az elődjére, akikről Szent Pál tesz említést Timóteust figyelmeztetve. Ezt írja neki, az özvegyek sorába csak olyan kerüljön, aki legalább 60 éves, és csak egy férfinak volt a felesége. Legyen közismert, hogy jó cselekedetekben élt, gyermekeket nevel, gyakorolta a vendégszeretetet, mosta a szentek lábát, segített a bajba jutottakon. Élet példája tehát az egyházban folytatókra is találhatott Anna asszonynak. Nem hagyta el a templomot soha. Ezt a megjegyzést nem könnyű értelmezni. Az ószövetségi szertartásokban ugyanis a nőknek nem lehetett szerepe. De elképzelhető, hogy azok közé a személyek közé tartozott Anna, akikről a szűzanyával kapcsolatosan tesz említést néhány magyarázó. Úgy vélik ugyanis, hogy a templomban létezett olyan iskolaszerű intézmény, amely kislányok nevelésével foglalkozott. Lehet, hogy ezek közé a nevelők közé tartozott Anna prófétasszony is. Úgy gondolják ugyanis, hogy ezek a kislányok felnövekedve később is a templom szolgálatára álltak, hímzéssel, varrással, vagy éppen a ruhák tisztántartásával. És ezért lepődhetett meg annyira Mária az angyal híradására, hogy édesanyává lesz, mert ő is a nevelt kislányok közé tartozhatott. Egyesek még azt is feltételezik, hogy talán fogadalommal is elkötelezték magukat ezek a lányok a szűzi életre. De mindez csak feltételezés, ami igyekszik bizonyos dolgokat megindokolni a Szentírás homályos részeiben. Az viszont könnyen lehetséges, hogy az evangelista apró megjegyzése szolgálta Istent, nem csak egy általános buzgalomra értendő Annánál, hanem valamiféle elköteleződésre is. Ennek alapján a fenti feltételezés már igazán valószínűsíthető és elfogadható. Azt olvassuk, ugyanabban az órában odajött. Úgy tűnik, mintha a Szentlélek már akkor a mai kor egyik spontán érdekességével fogadta volna Isten fiát, flash mobot tartva a templomban. Simeon és Anna, valamint az őket körülvevők, akik hallgatták a prófétai szavakat, és Jeruzsálem megváltására vártak, gyűltek össze. Úgy tűnik, a mennyei atya ilyen figyelmességekkel igyekezett ellensúlyozni mindazt a megalázó vagy szenvedést okozó eseményt, amely az emberi közösségben a közénk lépő Isten fiát érte. A betlehemi elutasítást, majd a Heródes előli menekülés viszontagságait Szent János az evangéliumba bevezetésében így összegzi, tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ezek a vigasztaló momentumok elsősorban azokat bátorították, akik közvetlenül szolgálták az Isten fiát, édesanyját Máriát és a gondviselő Józsefet. Ezek a tapasztalatok mutatták meg nekik, hogy az Atya állandó oltalma és segítése támogatja őket. A nagy mű, aminek szolgálatára Isten kiválasztotta őket, nem esetleges és emberi rossz akaratnak kitett terv, hanem Isten elhatározott és gondviselésével vezetett akarata. Részükről csak a szolgálat és a feltétlen bizalom szükséges, és akkor mindent véghez visz az ember szerető Isten. Szent Lukács Simeon jövendőlése kapcsán ír arról, hogy mindezek hogyan érintették Szűz Máriát és Szent Józsefet. Atya és anyja csodálkozva hallgatták, amit mondott. Józsefet említi elsőnek az evangelista, mert itt hivatalos ténykedésről volt szó, amiben az atyának kellett intézkednie. József pedig a világ előtt úgy szerepelt, mint a gyermek édesapja. És ezt a szűzanya is alázattal elfogadta, alkalmazkodva a világ előírásaihoz. Nyilván már az is meglepő volt számukra, hogy ismeretlen emberek fogadták őket úgy, mint jól ismerteket. Ők csak egy egyszerű szertartást akartak elvégezni, de lám, Isten ünnepről is gondoskodott. Még meglepőbb lehetett számukra mind Simeon, mind Anna mondandója, hiszen mindketten éppen erre a persze várakoztak évek óta. És ezt tartották életük nagy és döntő eseményének. Láthatták az üdvösséget. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.